Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Folytatjuk adásunkat, mert hogy gyakorlatilag egy adásnak terveztük az Overreaction, de egy kicsit elmulattuk az időt az előző három csapaton, így hát most a következő három jön, és mint az előző adásban, most is itt köszönhetjük velünk Coach Tit, Gedei Tibort. Szervusz Tibi!
Sziasztok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is örülök, hogy itt lehetek.
Szia Tibi, én is nagyon örülök, hogy hát ilyen rövid időn belül újra el tudtad fogadni a meghívásunkat. Bár nyilván Gáborral tudom, hogy minden nap beszéltek szinte a meccsekről, meg mindenről, úgyhogy ennek ellenére is értékeljük az időt, így mi közösen is.
Ez pontosan így van, és azt is nagyon értékeljük majd, hogyha megnyilatkozol a következő csapatunkról, Tibi, meg Zoli, ez tényleg a ti terepetek lesz, mert a Dallas Mavericks-el kezdünk, és ugye mindkettőtöknek kedvenc csapata, úgyhogy én nem is nagyon szeretnék sokat beszélni, de hoztam egy jó pár statisztikát, és akkor azt most gyorsan elmondanám, és aztán utána lehet rá reagálni, mert az, hogy ez a pályán hogy néz ki, azt is sokkal jobban látjátok, mint én. Jelenleg, hát igen, ezt még a legutóbbi adásra gyűjtöttem, valószínűleg a mostani egész elképesztő győzelem a Jazz ellen ezen a dolgon emelt, de akkor még hetedik volt a Dallas támadásban és 26. védekezésben, 18. pace-ben, ami egyébként egy érdekes fejlődés tavaly óta, hogy ez a középmezőny, és hát plusz 0,1-es net rating, ami kicsit jobban jelezte a Dallasnak az igazi helyét, véleményem szerint, mint az, ahogy álltak és ahogy állnak, mert hogy ugye a clutch mutatóról beszéltem, az már nem 6-0, mint amikor 3 héttel ezelőtt megemlítettem, hanem azt hiszem, hogy 7-2 vagy 8-2, de még mindig egészen elképesztően, hogy is mondjam, csak pozitívba rúgja a Dallas mérlegét a clutch mutató. Amit érdemes róluk tudni, teljesen képtelenek pattanózni, 29-ek, Lively-val egyébként 8 ponttal jobbak a pályán, és még egy játékos van, akivel látványosan jobbak, Exummal 13. Ezt csak azért mondom, mert a két igazán jó védő, még azt kell, hogy mondjam, hogy még rookie-ként is Lively-t ide kell, hogy soroljuk. Szóval az látszik, hogy a Dallas, amikor éppen olyan line-up van fenn, amikor tud védekezni, akkor használható csapat, és hát nyilván így is, természetesen. Egy érdekes visszaesés tavaly óta, ugye nagyon vicces lesz azt mondani, hogy csak 116-os Lukával az offensive rating, és valószínűleg a mai meccs után ez emelkedett, de azért ezt mégiscsak hangsúlyoznom kell, hogy Lukával most nincs az a földön túli támadás sem a pályán, viszont Irving egy teljesen hasonló mérleget hoz, tehát ketten együtt azért már a támadást a többiek számára is tudják intézni, hogy így fogalmazzak. Igen, ha nincs Luka vagy Irving, akkor van a padról Hardy, még őt írtam fel, de ezek a line-upok gyakorlatilag megsemmisülnek, úgyhogy éppen ezért Hardy most kezd is kikerülni újra a rotációból. Természetesen a legkevesebb turnover, ez ugye a naprendszer csapatokra alapból jellemző, de a Luka naprendszer csapatokra meg már évek óta, és a legtöbb ISO, ami szintén jellemző a Dallasra, mióta szétesett a Netsnek az a bizonyos hármasa. Az ISO egyébként 1,1 point per possession, vagyis 1,1 pontot átlagolnak belőle, ami jónak számít, de azért nem extra, és hát transition frequency-ben 16-ak, ami pedig szerintem egy fejlődés. Már csak a pace is ugyanezt mondatja velünk, hogy egy picit gyorsabban játszik a Dallas, egy picit rosszabbul támad, és ugyanolyan rosszul védekezik, és ehhez képest sokkal jobb a mérlege. Gyakorlatilag ezt tudtam levonni így nagyon röviden, és Tibi, tiéd a pálya, aztán Zoli, tiéd a pálya. Meséljetek, hogy hogy mit láttok kedvenc csapatotokról.
Ezek árulkodó statisztikák. Igazából azt, hogy olyan elképesztően nagy változás szerintem a játékképében nincsen a tavalyi évhez képest. Talán annyi, hogy Grant Williams-el és Livey-val. Én azt vártam, hogy egy picit stabilizálódik a védekezés. Lehet, hogy egy picit naív voltam. Ugye Livey nekem nagyon-nagyon pozitív csalódás. Én voltam az, aki a szezon előtt egy picit nem lehúgta, hanem mindenki türelemre intett, hogy újoncként a tavalyi egyetemi éve után nekem nagyon nagy elvárásai vele szemben nincsenek. Hát ehhez képest olyan fantasztikusan integrálódott a rendszerbe, és hát ugye Doncic mellé leginkább, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy hozzánk került. Grant Williams pedig ugye felrobbant az első pár meccsen, leginkább ugye a dobó százalékával, ami most már hát csak 41%, vicces kimondani ezt, hogy csak 41%, ugye közel 6 rádobó triplával, ugye nagyon-nagyon sokáig 50% felett triplázott, amivel tudta azt kompenzálni, hogy bár nem rossz védő, de azért nem is annyira elitvédő, hogy ő nem tudom itt két személyben hatalmas csodát tegyen, és erről a 26. helyről elmozduljunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 26. hely ez teljesen reális, és hát sajnos mostanában látszik az, hogy amit te is mondtál, hogy kell, hogy legyen visszaesés a százalékokban, ami ugye akár győzelem vereségekben is megmutatkozhat. Ha még ez nem is mutatkozik meg, de hát sajnos a jövőben lehet, hogy lesznek azért kellemetlen pillanatok, mert minden csapatot túldobni és 145 pontokat haigálni, azért szerintem baromi nehéz még úgy is, hogy Luka Doncic fantasztikus eddig, tényleg MVP formába kosarazik, 10 rádobó triplával, 39%-kal, tripla-dupla közeli statisztikával, 8,4 lepattanó, 8,4 assziszt, az is egy picit azért talán vicces, vagy hát nem vicces, hanem inkább szomorú, hogy ő a legjobb védő lepattanózónk, és hát ez is mutatja, hogy miért vagyunk gyengén lepattanózó csapat, és hogy mi lenne a négy, mit kéne szerezni ahhoz, hogy itt esetleg komolyabb contenderségről beszéljünk. Irvin nekem összességében tetszik, főleg eye-testre és hozzáállásba, de igazából tavaly se volt vele baj, én tavaly már megbékéltem vele is, meg is kedveltem. Nagyon-nagyon vékonyak vagyunk szerintem mögöttük talentben, és azzal, hogy Tim Hardaway Jr. is elkezdett leereszteni, ami szintén várható volt, ezzel azért nyilván egy picit így a padnak az ereje, amit én eleinte úgy érzékeltem, meg egy picit boldog voltam, sőt még mondtam is, hogy nem biztos, hogy cserélném Hardaway-t, az egy kicsit kezd most így elillanni, úgyhogy Exumnak nagyon örülök. Nyilván ő rengeteget fejlődött Európában, és ő úgy jött, hogy ha nem is nagyon komoly elvárásaim voltak vele szemben, de én azt gondoltam, hogy egy icipicit azért ennél nagyobb szerepet fog kapni, ugye 10-11 percet átlagol, vele azért a pályán egy picit, mint a stabilabbnak tűnénk, főleg hátuljátékban, hát ugye dobni nem igazán tanult meg, de hát nem is dob el nagyjából semmit. Nagyon-nagyon nehéz mit mondani, mert ezt az alapszakaszt, ezt nyilván le lehet jobbra hozni, mint a tavalyi alapszakasz, és az nem lesz nehéz, ugye nem bejutni sehova. Azért idén én playoffot várok ettől a Dallastól, és az a baj, hogy már most látom, hogy ha nem lesz komolyabb változás a keretbe, akkor nagyjából azt fogjuk mondani 2-3 hónap múlva, mint amit tavaly mondunk, hogy hát oké, nem vagyunk jók védekezésbe, de hát ezzel a támadósorral azért bárki ellen lehet esélyünk. És azért évről évre erre kapaszkodni szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz. De az idei évben nem látom, hogy mi az a pozitívum, amit jobban elővehetnénk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok Zoli véleményére, mert ő nálam is több Dallas meccset néz, hogy ő mivel fog engem meggyőzni, hogy de Tibi idén ez egy real contender.
Nagyon érdekes tapasztalás idén Mavs szurkolónak lenni, mert nyilván az nagyon idegesítő, hogy azok a problémák, amik az elmúlt, hát igazából nem olyan régi problémák ezek, tehát a tavalyi szezont főleg, a tavalyi szezont, amik jellemezték, ugye előtte érdekes módon egy hasonló kerettel, ugye csak Dodo volt pluszba, Kid tudott ilyen relatíve, azt is mondanám, hogy jó védelmeket építeni, bár ugye itt felmerül a kérdés, hogy ki építette azokat a védelmeket. Ugye azóta kettő darab olyan segédedzőnk is elment, akik egyébként védekező stílus és mentalitású edzők, szóval itt van egy kis para, hogy ez is belejátszhat a dologba. Kiddel kapcsolatban az én ilyen szurkolói véleményem az most már elég stabilan az, hogy mindenképpen kellene váltás. Sajnos jelen pillanatban ő maximálisan élvezi Nico Harrison bizalmát, és valószínűleg Cuban bizalmát is. Szerintem, hogy egy picit belejátszik az a ebből a szempontból egészségtelen közös siker, ugye, ami 2011 az igazából életük végig összeköti őket Cubannal, és szerintem ez nyilván egy faktor abban, hogy nem gondolkodnak még váltáson. Egyébként, hogyha Lively szerepét nézem, ő az a konstans ilyen, nem tudom, szivárvány az égen, vagy hogy szokták ezt mondani, amikor van egy olyan dolog, ami egy egyébként valóban nem túl kedvező képet maximálisan feljavít. Ő tényleg már most az a játékos, aki nekünk abszolút kilóra fel lett írva, receptre fel lett írva, és nagyon-nagyon jól tud teljesíteni ahhoz képest, hogy mekkora nyomás van rajta, mert ő is nyilván pontosan érzi és tudja, hogy nélküle gyakorlatilag ez a csapat védekezésben tök utolsó lenne jelenleg, vagy legalábbis ott lenne a környéken. Így is ott van ugye a környéken. Nem tudok mégse annyira nagyon negatív lenni, érdekes mondani, az előző években inkább voltam negatív, és azt gondoltam, hogy alapvetően teljesen rosszul építkeztek Luka köré. Így a Lively pick az ezen nagyon sokat javít, és azt gondolom, hogy igen, ugye említettétek Exumot, ő is kifejezetten jó teljesítmény nyújt. Hát, mint Forspace-szel azért elég gyengus, legyünk őszinték, tehát az európai triplája az eddig nem igazán mutatkozik meg az NBA-ben, pedig az elmúlt két évben ugye egész stabilan dobta Európában. Hát itt most nem, nyilván egy kicsit messzebb is van, pont azt hiányzik neki, valószínűleg az egy láb. Luka, amióta megszületett a gyereke, egyébként fenomenális rajta, tényleg támadásban, fittségben, fizikailag nem lehet egy rossz szót sem mondani. Egészen domináns játékos. Nem jó még mindig a körülötte felépített csapat abban a szempontból, hogy fit szempontjából, és ugye életkorban is van egy kis szakadék, például ugye Lively. Hogyha Lively most lenne a harmadik, negyedik szezonjában, akkor ez szerintem egy nagyon jó csapat lehetne már idén. Így azért kérdőjeles, de nem vagyok mégse teljesen negatív. Szerintem, mivel a Mavericks egyébként gyengén szokta kezdeni tipikusan az alapszakaszokat az elmúlt 3-4 évben, nem lepne meg, hogyha a védekezés egy annyit javulna legalább, hogy amit mondtam a szezon elején is, hogy ilyen 16-17-18. Helyre, ha oda tudna érni. Stabilan mondjuk a szezon második felére karácsony után, akkor én még mindig azt gondolom, hogy ez egy 50 győzelmes csapat lehet, és meglátjuk. Kyrie kezdi összeszedni magát támadásban, és már azért vannak egészen domináns támadó mérkőzéseink, és a hetedik helynél azért szerintem lényegesen feljebb fogunk végezni a szezon végén. Szóval nyilván a lepattanozás és a védekezés az abszolút behúzza a plafont, mint rájátszás csapat, tehát addig ez igazából ez a dark horse, vagy ilyen, ha nem is annyira sötét, inkább ez a világosabb színű sötét ló kategória marad. Egyébként ennyi. Josh Green egy kicsit csalódás a szezonban. Most már volt egy-két jó meccse, de nem tudta ugyanazt az ugrást egyelőre megtenni, mint amit a tavaly előtti szezonról a tavalyra.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy én, ha nem is azt mondom, hogy a 26. hely a reális védekezésben ennek a csapatnak, de még egész idényre, amit említettél, a 16. az túlzásnak tűnik.
Szóval nem ezt említettem egyébként.
Ja, igen, hanem hogy mondjuk 16. szinten tudnak védekezni a szezon második
a
felében.
Szezon második felében.
Igen, igen, így már értem. Igen, igen, jó, ez benne van a pakliban. Annyit mondanék, hogy azért két éve ott volt egy még atletikus, majdnem csúcsán lévő Maxi Kleber, és Dorian Finney-Smith szerintem jelentősen jobb védő, mint Grant Williams, tehát, és nem volt pályán Irving. Tehát, hogy azért itt meg van súlyosbítva rendesen ahhoz a kerethez képest is, de még így is egyetértek azzal, hogy...
Igen, viszont ugye Powell volt a kezdő, tehát amit ugye igen. Elvitt ez a dolga, szerintem az ott. Na, de igen, abszolút egyébként, szerintem egyetértünk. Nagy
igen, igen, és azzal is egyetértek, hogy Kidd azért ezt nagyon sokáig nem folytathatja. Mást nem nagyon tudnék hozzátenni. Tibi, neked még bármi, amire reagálná esetleg?
Én talán még egy nevet említenék meg, Derrick Jones Jr., aki szintén upswingen van azzal, hogy még mindig 42%-kal triplázik, és nagyon jó energiákat hoz bele a játékba. És Josh Green pedig nekem is csalódás, mert nagyon limitált mezőny munkával védekezik szerintem, és tényleg az egyetlen pozitív, hogy ő is betalálgat, nem nagy volumennel, illetve volt azért egy-két nagy dobása idén, de így összességében azért nagyon vékonynak látom én ezt a keretet, és hát én is nagyjából azt mondom, hogy igen, ebből azért idén playoff kell is, amit mondtam, hogy nehéz lenne alul teljesíteni a tavalyi évet, de hát itt a playoffba tényleg abba bízhatunk, hogy a Luka Irving duó az azért kemény feladat lesz gyakorlatilag bárkinek, aki szembe jön, hiszen Luka egy személybe tud mérkőzéseket lehozni, sőt, hát láttuk azt is, hogy ugye még a Porzingis korszakban, hogy akár sorozatot is le tud hozni jobb csapat ellen is, hogyha mindenki egészséges körülötte, de nagyjából ez a bizakodás marad meg erre az évre is. Összességében tényleg egy pici előrelépés van, ez azért még szerintem kevés, főleg úgy, hogy Luka még fiatal, 24 éves, de hát előbb-utóbb tényleg az kéne, hogy contenderként beszéljünk a Dallasról, hogy van egy MVP jelöltje.
Akkor maradjon is nálad a szó, Tibi, mert beszéljünk egy kicsit a Detroit Pistonsról, már csak azért is, mert ahogy Zoli is, te is nagyon lelkesedtél irántuk a szezon elején, és ugye jól is kezdtek, és azóta egy ilyen történelmi vereség sorozatban vannak. Na most itt azért én azt gondolom, hogy több csalódás is van, mind egyénileg, mind talán abban is, hogy Monty Williams nem tudott egyelőre csapatot csinálni belőlük, de az azért nagyon nehéz lehet úgy a játékosoknak, hogy teljesen gyakorlatilag Cunninghamen kívül senkinek nincs meg a szerepe, össze-vissza kikerülnek a rotációból, bekerülnek a kezdőbe, Osar Thompson, Ivy, mindenki volt már mindenhol, a centerek is, azt se érted, hogy a centereket hogy forgatja, tehát egy ilyen teljes útkeresésben van a Detroit Pistons, és nekem ami nagyon feltűnő, az tényleg az, hogy bár nyilván még Cunninghamről majd külön kell beszélnünk, nem tudott olyan szintet lépni, mint vártuk, ez mind oké, és rendben is van, de hogy még Bogdanovics visszatérésével sincs meg a spacing, az, hogy ez a csapat nem tud dobni, majd később visszatérek a kis statisztikáimmal, ha még hagytok nekem abból bármit, amit el kell, hogy mondjak, de ez a csapat, ez főleg, bár védekezésben sem jó, de azt gondolom, hogy főleg támadásban nem tud jelenleg összeállni, és Monte Williams eddigi munkáját leginkább kapkodónak értékelném. Nem tudom, te hogy vagy vele, Tibi.
Hát, hogyha szeretnék pozitívan fogalmazni, akkor kísérletezőnek. Mint hogyha nem tudom, edzőmeccsek tömkelegét játszaná a Pistons, és Williams tényleg próbálna mindenkinek teret adni, meg minden rotációt kipróbálni. Tényleg egy icipici káosz van. A káoszban ugye kéd lenne a stabilitás. Bár most ezt így fejből mondom, pedig itt vannak előttem, de azt hiszem 51,5% TS-sel dolgozik, ami az ő usage-ével azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony, és nyilván közrejátszik az is, hogy nincsen területe, nincsen spacing, nincsen dobás a csapatba. Talán az egyik legjobb dobó Isaiah Stewart, aki 37%-kal triplázik, és ezzel megint mindent elmondtam, hogy ő az, akibe így nem, mint floor spacerként bízhatunk, és aki egyébként a stabilitást adja a kezdő ötbe két mellett. A Jalen Duren berobbant az elején, imádtam, beszéltünk is róla pár meccs után, hogy tényleg Dwight Howardot idézi sok esetben, akár egy picit modernebb változatban is, nagyon-nagyon jó lepattanózik, nagyon jó energiákat hoz a pályára, még mindig csak 20 éves, és nyilván az ő posztján a játékosok azért nem 20 évesen szoktak kiteljesedni, szóval ő az egyik olyan pont, akibe lehet bízni, hogy nem tudom, 2-3 év múlva, hogyha ez a Pistons elindul felfele, mondjuk 2 év múlva, akkor ő azért lehet egy olyan játékos, akire számíthatnak. Ugye Bogdanovics visszatérése, hogy megoldja ezeket a problémákat, vagy nem, az majd kiderül, hiszen ugye tényleg csak most szállt be, és ő nagyon-nagyon kell nekik, mint egy falat kenyér, hogy a Killian Hayes-t a kezdődbe Ivy váltotta. Nekem Hayes nagyon nem tetszik, nem sok pozitívumot tudnék róla elmondani, nem is igazán értem, hogy miért volt ennyire nyomva, és iTestre se tetszik a játéka egyáltalán. Ivy már egy fokkal jobb, ugye a tavalyi évében neki volt egy nagy felemelkedése, és én azt gondoltam, hogy idén onnan fogja indítani a szezont, hát ez nem így történt, hanem úgy történt, hogy a cserepadról indította a szezont, és halászni kellett a jó megmozdulásait. Mentségére legyen szólva, hogy ő legalább magához képest azért egész hatékonyan teljesít, és hát ugye direkt a végére hagytam Ausar Thompsont, aki viszont elképesztően nagy impacttel dolgozik, és ő az a játékos, akibe szerintem a Pistons tényleg belekapaszkodhat, mert ilyen védőjátékost, hogy ha épp volt egy kicsi időm, akkor volt, hogy Detroit meccset csak azért hoztam be, hogy az ő védekezését nézze mindegy-egybe, mint csapat szinten, és tényleg volt, hogy a védőtérfélen nem is néztem, hogy más mit csinál, csak az ő helyezkedését, mert 21 évesen ilyen érett munkát és ilyen challenge-et állítani sztárjátékosok elé. Nem nagyon tudom, hogy ki volt az utolsó játékos, akinél ezt néztem, és hát neki köszönhetően elkezdtem egy új statisztikát nézegetni, ami nem létezik, ugye nemrég beszéltünk a 5x5-ról, és én elkezdtem egy olyan statisztikát nézni, hogy hány játékos tud 5 kategóriában legalább 2-t csinálni. 2.2 lepattanó, 2 assist, 2 blokk, 2 steal, és hát meglepően ritka, még ez a statisztika is. Annyira ritka, hogy all-around játékosoknál szezononként van, hogy nem tudom, 11-12-15 ilyen meccs van, és tegnap úgy voltam vele, hogy megnézem Thompsont is, és most nem vagyok benne biztos, mert amúgy ez tényleg lefekvés előtt félálomba jutott eszembe, hogy erre rákukkancsak, és talán egy ilyen meccse volt idén, ami egyébként megmutatja, hogy mondjuk 5 kategóriából 5-öt milyen néz összehozni, úgyhogy nagyjából ő ennek a csapatnak a meccsvára, és az, hogy a Marvin Bagley-ket próbálgatják mellette, meg néha Kevin Knox-okat próbálgatják, ez tényleg ez egy próbálgatás, Wiseman is egy próbálgatás, Wiseman egyébként teljesen kuka, ő szerintem all-time egyik legjobb bassz lesz. Bagley-be legalább pozitívumok vannak, legalább egy hatékony scorer, patscorer tudna lenni. Hát ez a Detroit, ez nem tudom, hogy fog elkezdeni felemelkedni, az idei szezonban nyilván sehogy, de én azt se látom, hogy jövőre ez a csapat, ez már egy ilyen play-off férküzdő csapat lehet ezzel a kerettel, ami a tényleg azért csalódás, mert már tavaly mondogattuk, hogy a Detroit lehet meglepetés csapat.
Ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni a Pistons problémáit, nyilván a pontszerzés, a dobás, a labdaladások és a túlzott faltolás, amelyek azért jellemzőek a fiatal csapatokra, legyünk őszinték. Van azért pozitívum, én igyekeztem, amikor készültem az adásra, megpróbálni megtalálni a pozitívumokat. Szerintem attól függetlenül, hogy Cade még nyilván nem az a játékos, akinek feltétlenül vártak ugye a harmadik szezonjára, ebbe erősen belejátszottak a sérülések is, azért ő mutat nagyon-nagyon jó dolgokat. Az, hogy most már ő azért floor spacernek néz ki, olyan játék, játékosnak, aki nem lesz rossz tripladó majd a karrierje csúcsán. Az első két évben azért ugye ennek se láttuk feltétlenül jeleit. És a labdaadási problémák csak, de itt alapvetően jelenleg, ha nem is a talent hiányzik körülötte, de az legalábbis az a talent még túl fiatal és túl tapasztalatlan. Tehát az, amikor tényleg nézed a meccseket és sarok triplákat homályra dobnak, nem csak Ozár egyébként, hanem gyakorlatilag aki oda kerül. Durán ugye hozott pár űr boxscore statos meccset, de az igazság, hogyha nézed a játékukat, akkor azt a következtetés kell levont, hogy Jalen Duránnek hát nincsen túl jó érzéke a védekezés az összességében, nem nagyon tudja, hogy hol kellene lennie a pályán, és még az a problémájuk, hogy így is úgymond ott hagyják szegényt egyedül, tehát hogy ebben nem is jó, ebben a döntéshozatalban is szegénynek mindenképpen meg kell hozni ezt a döntést, mert saját csapattársai késztények elé állítják, és nem nagyon tudsz mit csinálni gyakorlatilag a védekező szempontból. Ivy lenne az elvileg, akinek talán a legjobb helyen kellene, hogy legyen a labda a kezében, és amióta visszatért, azóta nagyon sűrűn előfordul, hogy hosszú perceken át nem tud olyan teljesítmény nyújtani, főleg amikor ugye Kaden keresztül megy a támadójáték, és Ivy off-ból játszik, az nagyon-nagyon rosszul néz ki, és itt valószínűleg kellene majd valami dinamika változás ebben, és akár a rotációhoz hozzányúlni. Nem egyszerű. Nyilván nincs egyszerű helyzetben Monty.
Bocs, mondjuk, és ennél többet nem lehet rotációhoz hozzányúlni, mint amit Monty videót csinált, szóval.
De akkor inkább úgy fogalmazok, igen, hogy nyilván meg kell találni azt a rotációt, ami működik, és hát nyilván az se véletlen, hogy ennyi verzióval megpróbálkozott. Sokan most már egyébként, vagy egyre többen elkezdték elkérdezni ugye Weavert is, hogy rossz asset management és rossz döntések sora, de szerintem ezt most kicsit így túl reagálják erre valóban masszív 17 mérkőzés és vereség sorozatra. Oké, nyilván csinált rossz dolgokat így utólag, de szerintem érthető volt egy csomó minden, amit megpróbált. Wiseman is szerintem érthető volt. Igazából most ugye Bagley is abszolút érthető. Tehát egyszerűen találnod kell olyan játékosokat, akik működhetnek, és ugye 80 millió cap space-ük lesz jövőre. Kérdés persze, hogy ki a fenére fogják tudni ezt elhasználni. De mondjuk a pénz az mindig pénz. Tehát hogyha egy olyan játékos találnak, aki másról nem kap messze annyit, ők azért túl tudnak fizetni ténylegesen olyan veteránokat, akik még nem annyira öregek, mondjuk 26-27 évesek, és nagyon jó fit lennének, mondjuk akár egy fiatal a Bojan Bogdanovic-szerű játékos, nem tudom, hogy nem baj, lesz senki ilyen egyébként a piacon. És hát, hogyha már Bogdanovicra visszatértünk, nyilván szerencséjük sincsen, mert hát a sérülések egyszerűen tényleg ezeket a fiatal srácokat totál magukra hagyták, tehát ugye nem csak Bojan, de Monte Morris is, aki egy stabil veterán jelenlét lehetett volna, aztán még Morris szintén be sem mutatkozott. Így még, van. Ugye? És azt talán még egy-két hónap mire vissza tud térni. Tehát egyszerűen nincs is szerencséjük, mert tényleg ezek a srácok úgymond magukra vannak hagyva a pályán, senki nem tud neki segíteni, és ha a valószínűleg vagy az első számú, vagy a második számú szkóreredet azonnal elveszíted ugye a Bogdanovics szemébe. Én értem persze, hogy ez is elárul sok mindent, hogy egy 34 éves Bojan Bogdanovicsra kellett ugye építened, vagy ő tőle várhattad volna azt, hogy ne így kezd a szezon, és ez nyilván nem történt meg. Pánikolni ennek ellenére sem kell, azért elég komoly mennyiségű és minőségű fiatal talent van ebben a csapatban. Egyszerűen sokkal-sokkal több idő kell nekik, és szerintem kicsit nagyobb türelemmel kell fordulni, nem csak Monty felé, de igazából Troy Weaver felé is, mert majd őt azután lehet szerintem igazán értékelni, amikor 25 nyarán vagyunk, és hogy mit csinált a jövő évi cap space-szel, hogyan fejlődtek a fiatalok, akiket ugye talált, vagy kukázott addig még, mert biztos, hogy ilyen is lesz azért még ilyen játékos, ahogy próbálták ugye ebből a szempontból az OKC-t kicsit követni, hogy odavinni olyanokat, akik nem feltétlenül legjobb kosárlikúval rendelkeztek, de ez pont nem jó példa, beszélni, hogy az OKC-ről pont magas kosárlikus játékosok vannak, de legalábbis olyan fiatal tehetség, akik még nem tudták kinőni magukat. Szerintem ez a fajta mentalitás és a keresgélés az egyébként tök jó. Eddig még nem nagyon jött be nekik a Pistonsnál, azt hiszem, abban egyetértetünk.
Abban biztosan, abban nem teljesen, hogy Troy Weavert ne lehetne elővenni, egy nagyon specifikus dologért, persze egy ilyen rajt után sokkal könnyebben okoskodik utólag az ember, de hogy tavaly miért ragaszkodott a két firsthöz Bogdanovicsért, amikor egy firstért odaadhatta volna.
Igen.
Azért igen, ez egy húzós része. Viszont egy másik dologra is szeretnék reagálni, amit mondtál, és most elő tudom hozni statisztikákon keresztül, mert ugye említetted, Zoli, hogy mennyire egyedül hagyják Durant, hát leginkább a gyűrű alatt. Az a helyzet, hogy ez eléggé rendszer szintűnek tűnik, ugyanis gyakorlatilag a 29. legkevesebb wide open triplát engedi Detroit, és ez Monty Williamsnél megfigyelhető volt a Sunsnál is, hogy rohadt kevés wide open triplát engedtek, tehát ők ugye a perimétert fogják, a 6. legtöbb gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleknek, tehát ez is tökéletesen mutatja azt, amit mondtál, hogy igen, ott van Durán, és ő ennyire nem jó védő. Úgyhogy azért ebben némi rendszer szintű dolgot felfedezek, viszont ami miatt ennyire rosszak, az nagyon egyszerű, rohadtul elvesztik a matekot. 29-ek eladott labdában, tehát 17 turnovert átlagolnak, ami egészen elképesztő, és közben 29-ek szintén kikényszerített turnoverben, tehát nem is szereznek labdát. Cserében rongyá faltolják magukat, ők faltolnak a legtöbbet, miközben a 23-ok abban, hogy kihányszor ér a vonalra, tehát abban, hogy ők hány büntetőt dobnak, abban a mezőny hátsó felében vannak. A legkevesebb ládobott 3 pont, és mindezt hátulról a 6. százalékkal teszik. Tehát, hogyha ezt így mind végigmondom, és még azt is hozzáteszem, hogy a klatchban 1-9-el állnak, akkor azt mondom, hogy egyszerre szerencsétlenek, de a szerencsétlenségük kovácsai is, mert a matekot olyan szinten elvesztik, tehát, hogyha mindezt, amit most mondtam, összerakjátok magatokba, ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb rádobásuk van, mint az ellenfélnek, és sokkal rosszabb dobástérképük is. Hát így nem csoda, hogy nem tudnak nyerni. Igazából csak ennyit akartam hozzátenni, és egyébként a 27-ek támadásban, 24-ek védekezésben, úgyhogy mínusz 8,7-es net ratingjük van. Az nagyon rossznak hangzik, de ennyire még az se rossz. Hát nyilván ennél egy picit jobb csapat a Detroit, de arra kell felhívni a figyelmet, hogy nem sokkal. Tibi, van-e még bármi, amit hozzátennél?
Nem sok minden. Igazából tényleg ők annyira fiatalok, és főleg a húzójátékosok, meg a 4 legtöbb percet játszó játékos, 22 éves vagy az alatti, hogy azért lehet nekik jóval fényes, sőt, lesz is jóval fényesebb jövőképük, de jelenleg tényleg nehéz tőlük bármit elvárni, és azt a szezont ezt még Lépes szempontjából is egy picit el kell engedni, mert nem ők az a csapat, akit most legérdekesebb figyelni, Thompsont leszámítva, mert ő viszont tényleg egy külön kategória ebbe szerintem.
Na akkor, ha már Zoli emlegette, és hozzá is fogom dobni a szót, beszéljünk az Oklahoma City-ről, amelyikben egyszerűen egy olyan edző van, aki tudott újat hozni az NBA-be, és egy picit rá akarok erre csatlakozni, mielőtt Zoli-nak dobom a szót, nem hozom még a statisztikákat itt sem, majd kicsit később, de hogy a Miami-nak a támadó rendszerét fejtegettük a múltkor, hogy mitől támadnak fél pályán ilyen jól, és én azt figyeltem meg, hogy Eric Spoelstra bizony egyáltalán nem szégyelt belenézni Mark Degnónak a playbookjába, mert hihetetlen, hogy a Miami sokkal-sokkal többet támadja a gyűrűt olyan játékosokkal is, akit nem biztos, hogy erre felhatalmazottnak érzel. Szóval most egy kicsit megvilágosodtam, pont a Raptors ellen játszott a Miami, és ez volt az 5. meccs, amit láttam tőlük, és nem volt Bam, és ugye Bam-men keresztül menő offense helyett egyszerűen egy Oklahoma City offense láttam. És az, hogy Spoelstra legalább részben másol valakiről, az számomra már a nagyságjele. Úgyhogy ezzel indítanám, és természetesen drive-okban most is az Oklahoma City az első, ugyanaz a játék, csak Chet Holmgrenmel szinte minden a helyére került, nagyon-nagyon jól néznek ki, nagyon érdekes az, hogy hány szakértő volt, aki mondta, hogy igen, hát ezek a fiatal csapatok, akikről azt hiszük, hogy most jön az ugrás, ezek általában még nem szoktak akkorát ugrani, hát az Oklahoma City ennek a kis mondásnak így visszaintegetett, mégpedig a középső ujjával.
Hihetetlen sztori ez az idei Oklahoma City történet, és nyilván Degno ezen a ponton én azt gondolom, hogy a elsődleges várományosok kell, hogy legyen az évedzője D-nak, nem csak azért, amit mondtál, hanem hogy hihetetlen milyen konzisztens csapattá tette ugye ezt a nagyon fiatal gárdát, és ilyen korán az, hogy offenzív ratingben ott vannak a top 5 közelében, hatodikak defensív ratingben, net ratingben harmadikak, az gyakorlatilag egy olyan mértékű munkát sejtett a háttérben is, mivel hogy mennyire fiatalok, ami tényleg csak az edzőhöz vezethet, amikor keresgéljük a legfőbb okokat. Ami igazából feltűnő az embernek, hogy nyilván azon túl, hogy mennyire rohadtul tehetséges ez a csapat is tényleg van, amit a múltkor adásban mondtam, hogy szerintem két teljesen legit, az egy, már egy szupersztárod van, kezdjünk ezzel jelenleg 2023. december 7-én, egy tuti biztos szupersztárod van, ugye Shai személyben, most már ő ezzel a szezonnal én azt gondolom, hogy csatlakozott ehhez a, hát talán 5-6-7, maximum 7 játékoshoz jelen pillanatban, ugye lehet, hogy egyébként 10-et össze tudnánk számolni, attól is függ ugye nyilván, hogy milyen kritériumot hozol ide. Minden esetre, és ráadásul egyébként, hogyha védekezésre visszatérünk, az elmúlt 10 meccset nézve, ez az egyébként már nagyon jó hatodik védekezéshez number one a ligában a Wolves és a többiek előtt is. Úgyhogy tényleg, mint hogyha, és ez közhely lesz, borzasztó nagy közhely, de mint hogyha meccsről meccsre fejlődnének. és nem nagyon tudunk szerintem igazán gyengességet találni, de ahol tényleg extrák, az a három top scoring opciójuk, tehát a Shai, Jalen Williams és Chet Holmgren mind a hárman 50% felett dobnak a mezőnyből, mind a hárman legalább nyilván 17 pontot átlagolnak, természetesen ugye Shai bőven többet tenné majd, hát nem is majdnem a dupláját, de ugye 30 pont környékén van, vagy talán felette is most. Én nem is mennék el odáig, hogy azt mondom, hogy Shai akkor az MVP, vagy a legfőbb MVP jelölt, mert azzal szerintem alulértékeljük, hogy mennyire rohadt jól összevarakva ez a kiegészítő személyzet. És itt említhetném Ázia Joe-t is, aki 10 pontot átlagol, de az ember azt várná, hogy még több játék lehetőséget, még több dobást kapjon, 50%-kal triplázik, nagyon nagy állat a csávó. Nem tudom, hogyha tényleg akarunk most feltétlenül gyengességet találni, hol a fenébe lehet rés ezen a pajzson, úgy, hogy ezek tényleg jobbak lesznek az idei szezon végére is, mint amilyenek most.
Elmondom neked, hogy hol a rés a pajzson.
Na, ezért kapott te a Big Bucks-t, ahogy mondják.
Oké, hát a Oklahoma City-nek az egyetlen, és az viszont jelentős gyengeség a lepattanózás, ami ne felejtsük el, hogy például a nagy hármassal felelő Miami Heat-nek is a gyengesége volt, és hát más nem találtam. Szóval amikor elmondom a sok jó dolgot, egyébként talán még annyit mondanék, hogy egész sok wide open triplát adnak föl, viszont ezt nem dobják jól az ellenfelek. Tehát a védekezésük azért hatalmas shooting luckkal van így karöltve, úgyhogy ha van másik gyengeség, az az, hogy azért ez ennyire nem jó ez a védekezés. Ezt a kettőt tudnám így most hirtelen felsorolni, és majd megmondok egy pár dolgot, de Tibi, te is tudom, hogy egyre nagyobb csodálkozással, pozitív értelembe véve csodálkozással nézett Dégno és az OKC teljesítményét.
Igen, egy picit a Detroit után az jutott az eszembe, hogy ahol a talent és a system találkozik, hiszen nagyon érdekes kosárlabdát játszanak, gyakorlatilag minden pályára lépő játékos picit tudja segíteni úgy a floor spacinget, hogy nem feltétlenül elit dobók vannak ebbe a csapatba, de senkit nem lehet ott hagyni, és szinte minden játékosnak van cserébe drive-ja, valamennyi playmakingje, és nagyon élmény őket nézni, mert Zoli mondta úgy, hogy három játékos szállítja a pontok nagy részét, ami igaz, de tényleg csapatként játszanak, és bármelyik játékos tud egy-egy mérkőzésen olyat hozzátenni, hogy nem csak felzárkózni a három játékoshoz, hanem esetleg Shai mögött a második legjobb performance lehozni. Holmgren fantasztikus, ő megfejthetetlen számomra, én nem vártam tőle még csak közel sem ilyen számokat és ilyen effortot és ilyen játékot, és az, hogy most kikerült az 50-40-90-es klubból, azt nagyon-nagyon sajnálom, mert ő volt az egyik játékos, akit mindig csekkoltam, hogy ezekkel a számokkal most hogy áll, és bárcsak megcsinálná, mert az olyan vicces lenne. Josh Giddy nálam az a játékos, aki talán a beáldozható kategória lesz előbb-utóbb, az ő fitségét nem látom kristálytisztán, hogy ő helyette esetleg egy más típusú játékos tudnék elképzelni, aki pont azokat a problémákat tudná megoldani, ami még javulásra szorul az OKC-be. Úgy az egyik a lepattanózás, a másik pedig el tudnék képzelni itt a kezdődbe egy Ázia Joe szintű dobót, aki egy picit tényleg még jobban széthúzza a pályát, még nagyobb volumenbe triplázik, és még jobban lepattanózik, ugye Giddy pont ennek az ellentétje, de őt látom a legpótolhatóbbnak ilyen szempontból. Őket tényleg nézni, nekik tényleg a kifutásuk azért nehezen meghatározható idén, mert szinte biztos vagyok benne, hogy amit elmondtál, hogy ők meccsről meccsre fejlődnek, az nem csak egy ilyen érzés, hanem tényleg ez történik jelenleg. És hogy ők a playoffra milyen szintű csapattá tudnak válni, ugye tele vannak assettel, ami esetleg becserélhető még needre, ők nagyon-nagyon veszélyesek lesznek, és mellette elképesztően szimpatikusak. Nekem Shai amúgy is nagy kedvencem volt, és a kanadai válogatottban pedig ez csak tovább mélyítette bennem ezt a szeretetet, úgyhogy igen, az OKC idén az egyik divat csapatom, hiszen előtte is követtem őket, de idén megszerettem őket.
Na, akkor mondanék még egy-két érdekességet az OKC-vel kapcsolatban. Először is nem a leggyorsabban játszó csapatról beszélünk, de a második leggyorsabb, nagyon rohannak, és hogy emellett tudnak így védekezni, az azért rohadt ritka, tehát azt utoljára a Warriors-tól láttuk, úgyhogy egy ilyen kis történelmi dologra hívnám fel először is a figyelmet. Aztán tranzícióban elsők, tehát nyilván a gyorsaság is mutatja, hogy nagyon sokat futnak, a félpályás támadásuk azért nem annyira jó, de tranzícióból egyébként, tehát lerohanásból 1,17 pontot átlagolnak, ami gyakorlatilag a top 5-be tartozik. A pull-up az, ami egy gyakori dobás még náluk, hogyha félpályát nézünk, ebben nyilván szinte egy személyben, sőt, majdnem teljesen egy személyben, Shai Gilgeous-Alexander a felelős, és ugye az az érdekes, hogy az ő pull-upjai bizony nagyon sokszor középtávolról jönnek, de hát félelmetes, tehát hogy csapatszinten 45,5% a középtávoli pull-up triplájuk, ami magasan a legjobb, de az olyan szinten a legjobb a ligában, hogy a következő az valahol 40-nél van. Tehát ezt így képzeljétek el, és mondom, ez szinte egy embernek köszönhető. Tehát egy ilyen mini Durantet látunk kis túlzással, csak hogy így megpróbáljam szintén ilyen történelmileg is elhelyezni azt, amit Shai Gilgeous-Alexander idén csinál. Az ötödik legtöbb labdaeladást kényszerítik ki, ami ugye nagyon jól passzol ahhoz, hogy futnak és mégis jól védekeznek, úgyhogy itt én tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez a csapat jelen pillanatban tud róla, hogy fiatal, és úgy is játszik, mint egy fiatal csapatnak kell, nyomja a tempót, viszont mindez együtt jár azzal, hogy sok labdát szereznek, hogy van egy korrekt gyűrűvédésük, és ezért aztán nem tudod őket felgyújtani. És mondom még egyszer, a három pontosokat egyelőre ilyen Jedi elmetrükkel védik, tehát egyébként a tök üres triplákat 35,8%-kal dobják az ellenfelek ellenük, ez a 28. legrosszabb, ugye? Úgyhogy ebben még várható változás, de ha ez a csapat mondjuk 10. lesz védekezésben, és cserébe egy ilyen ellenállhatatlan rohanó offensz, amelyikben Shai Gilgeous-Alexander egymagában tud félpályán is támadni, akkor nagyon nehezen megállítható gárda lesz. Bármi, amit még hozzájuk tennétek esetleg, Zoli?
Szerintem nagyon jól elmondtál mindent. Igazából arról leszek már nagyon kíváncsi, hogy Chet milyen gyorsan tud 20-22 pontos játékossá válni. Engem nem lepne meg, hogyha ez már akár ebben a szezonban megtörténne. Olyan mentalitása van a srácnak, és nem nagyon vagy gyengé, nyilván azt leszámítva, hogy soha nem lesz posztap játékos ezzel a súlyjal, de szerintem nem probléma a mai ligában. Meg tud kerülni szinte bárkit, aki a posztján védekezik rajta. Már most újoncként nagyon jó a büntető kiharcolásban, és gyakorlatilag egy, én azt mondom, hogy még talán Shai-nál is, vagy Shai-hoz képest is egy sokoldalúságban beleköthetetlen játékos. Tényleg itt csak egy probléma van, hogyha jön, mit tudom én, egy második körbe egy Jokic, és akkor mit csinálsz? De hát őszintén most ez meg olyan, hogy hiába van mondjuk a Lakersnek egy Anthony Davis-re, láttuk, hogy kb. Ugyanebben a problémában vannak, mint az OKC Chet Holmgrennel. És az OKC-nek viszont van egy olyan fajta terve, amivel áthidalhatnak ilyen hatalmas meccsap hátrányokat is. Arra leszek majd kíváncsi egyébként, hogy ahogy mondtam, hogy Ázia Joe-nak juthat-e, kiforhatja magát egy ilyen igazi hatodik ember szerep. Szerintem benne ott van, hogy ilyen 15-16 pontos játék legyen, és ami talán egy picit nem tetszik jelenleg, hogy tényleg rohadtul szétosztják a javakat, és ennél talán még kiforrottabb szerepek kellenének, hogy legyenek. Még úgy is, hogyha nyilván azért a legfontosabb rész ennek megvan, hogy ott van egy szupersztár első számú opció, de azt várom, hogy vagy az említett Joe, vagy később nyilván Kayson Wallace, akiből a liga egyik legjobb hatodik ember lesz, sőt, hát én nem is gondolkodom úgy Kayson Wallace-ra, mint egy hatodik emberről, mert szerintem időkérdése, mire ő a kezdőben találja magát, hogyha ennyire dinamikusan fejlődik, ugye egy lottery pick és passzus, a csávó 60%-kal dob a mezőnyből, hogy újonc guardként. Egészen nevetséges. Rohadtul féltékeny vagyok az OKC keretére, meg szerintem kb. Mindegyik csapat. Azt akartam mondani, hogy leszámítva talán a bajnokot, de szerintem még ők is. Kb. Tényleg mindenki ezt a szituációt szerintem most elfogadná magáinak. Lehet, hogy az említett bajnok csapattal is beleértve. Talán a Celtics fanok győzik meg magukat arról, hogy nem cserélnék le a keretet a következő 7 évre, de hát szerintem ők is kamuznának, ha nagyon őszinték vagyunk.
Hát ez könnyen lehet. Kayson Wallace konkrétan átveheti Ludort szerepét, talán nem az első évében, de hogy nagyon jó védő, és ő nyilván így is érkezett a ligába. Hogy jó védő lesz. Na most Ludort azért szinte 1-től 4-ig tud védekezni, ehhez Kayson Wallace-nak még kell egy 1-2 év, de én ott látom már a pótlást úgymond. És ami csak ilyen vicces, de eszembe jutott, hogy ha van olyan csapat, amelyik reálisan megnézhetné magának John Collins-t, hogyha a Jazz őt el szeretné cserélni, akkor szerintem itt tökéletes helye lenne. Tehát én azt hiszem, hogy John Collins a 4-es poszton jó lepattanózó, és végre ez az új sérülés úgy látszik, hogy most már nem zavarja, végre kezdett újra triplázni. Pont az a két dolog, ami kellene itt az OKC-nek, és nehéz amúgy ilyen játékos találni. Nyilván John Collins nem annyira jó játékos, hogy most ez egy ilyen fantasztikus fit legyen, de hogyha mondjuk nagyobb érték beváltása nélkül kell valahogy átvenni egy szerződést, szerezni egy játékost, akkor ez lehet egy ilyen ötlet. Tibi, így záró gondolatként az OKC-ről, én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy Deignótól szerinted mennyit lehet tanulni, vagy ez már annyira NBA offense, hogy ezt már tényleg csak ezzel a hiper gyors, mindenki támadja a gyűrűt, mindenki be tud törni, különleges kerettel lehet megvalósítani, amit ők csinálnak?
közhelyelve mindenkitől lehet tanulni, meg kell is, illetve hát ugye vannak olyan időszakok, amikor tényleg a tanulás és a fejlődés a prioritás, de hát ez tényleg annyira speciális keret, hogy a 10 legtöbb percet játszó játékosból 60% TS felett teljesítenek, ami azért mutatja, ja és hát ugye nem azért, mert nem a DeAndre Jordan féle TS százalék, amikor csak be kell zsákolni, hanem tényleg minden játékos képes drive-ra, minden játékos képes gyűrűt támadni, tud belőle annyira passzolni, amennyire kell, hogy maga a rendszer ne halljon meg. Ugye itt Gidiló ki egy picit, mert bár fantasztikus passzoló, de nyilván az ő hatékonysága az közel tragikus, és hát nem véletlenül mondtam azt, ha valakit be kéne áldozni, akkor én őt áldoznám be. Úgyhogy szerintem ezt azért tényleg nagyon nehéz másolni, nem csak más ligákban, de még NBA szinten is. Nagyon-nagyon speciális ez a csapat, és elképesztően irillésre méltó. Az is vicces, amikor ugye a Dortnak előbb-utóbb a lecseréléséről beszélünk, és hát ugye Dort is még csak 24 éves, elitvédőbe tudja dobni a triplát, és hát szemmel láthatólag ő is fejlődik a játék összes elemébe, minden elembe. Collins meg hát, hogyha esetleg, nem tudom, pikkert meg lehetne szerezni, én úgy tudom, az OKC-nek azért egy-két olyan pikke van, amit nem is biztos, hogy fel tud a jövőbe használni, úgyhogy ha kell nekik, akkor szerintem meg fogják tudni tartani. Illetve hát ugye mindent elmond az, hogy mondjuk Micsicsről egy fél mondatot nem mondtunk, mert hát nincs mit beszélni róla, úgyhogy ez meg a mélységüket mutatja, hogy egy ilyen nem jött szóba. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy mit tudnak ők idén csinálni, és szerintem, hogyha fejlődnek, akkor legkésőbb jövőre ez egy teljesen legit contender lesz éveken keresztül. Wow. Úgyhogy ha van olyan csapat, ahol én látom azt, hogy esetleg a következő dinasztia lehet, akkor én nekem most ez az OKC, még hogyha ezek nagy szavak is, de én bennük látom azt, hogy a következő nem tudom 6-8 évben nem tudom, nyernek 4 bajnoki címet. Egyáltalán nem lepődnék meg. Ahhoz még egy icipicit toldozni, foltozni kell a keretet, de hát ha valaki ezt meg tudja csinálni viszonylag könnyen, vezéráldozatok nélkül, akkor az az Oklahoma.
És szempreszti. Azért mondtam, hogy wow, mert nagyon jó végszó volt ez a mai adásunkra. Coach T, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi.
Zoli, mi pedig megyünk tovább. A jövő héten is az egyik adásunk valószínűleg overreaction lesz, de most már rá akarok nézni, mert addigra ugye már túl leszünk rajta. A szezonközi tornára, ami nekem tökre tetszik, hogy kicsit utólag értékeljük, mert talán utólag több következtetést le tudunk vonni, mint amikor mondjuk az első kör után beszéltünk volna róla. Szóval azt is köszönöm, hogy te is ma ismét velem tartottál, és akkor jövő héten megjövünk.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk, és köszi, hogy velünk tartotok, és jövő héten sorsolunk is patronjainknak üzenem. Addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.